Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét János evangéliumának a 15. fejezetéből, a 9. verstől kezdődően a 14-ig a következőképpen. Úgy hallgassuk ezeket a szavakat, hogy az Úr Jézus Krisztus mondotta ezeket. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mint ahogy a bevezető szavaimban mondtam is, tehát ez a mai vasárnapra kijelölt, Anya Szent Egyházunk által kijelölt szentige, az ige hirdetés alapigéje, és szeretném felmutatni nektek az ige szakasznak a szent logikáját, ami egy icipicit ismétléssel jár együtt. Figyeljük meg tehát ezt a szent logikát. Azt mondja Jézus, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Péter, János, Jakab, András, Máté, Júdás és a többiek, figyeljetek csak. Én is úgy szeretlek titeket, ahogy engem szeretett az Atya. Ez az első megállapítás. Én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ahogy én szeretlek titeket, maradjatok meg ebben a szeretetben. Tudjátok, mivel bizonyíthatjátok? Péter, János, Jakab, András, Máté, Júdás, és ti mindannyian tudjátok, mivel bizonyíthatjátok, hogy megmaradtok az én szeretetemben? Ha a parancsolataimat megtartjátok. És ha a tanítványok elfelejtették volna a nem régen mondott parancsolatot, akkor Jézus megismétli, hogy az az én parancsolatom, hogy egymást szeressétek. Úgy, ahogy én titeket. És ezt láthatjátok az én életemen, mondja Jézus, mert én az életemet adom értetek. Barátaim vagytok, ha megtartjátok az én parancsolataimat. Kedves testvérek, elmondtam lényegében még egyszer a hangsúlyokat ide-oda torigázva, elmondtam még egyszer az ige tartalmát, és most közelítsük meg ezt a szent logikát a következő képpen, mondjuk így kérdések segítségével. Egy. Hogyan szerette az Atya Jézust? Tehát először erre a kérdésre igyekszünk választ keresni, hogy hogyan szerette az Atya Jézust. A másik, hogy második akkor kérdés, hogy és akkor hogyan szerette Jézus az övéit, hogyan szereti az övéit, amíg a világ világ, erre lesz a legkönnyebb válaszolni. És a legnehezebb, a harmadik kérdés pedig az, hogy milyen kettős következménye van ennek. Ez lesz a legnehezebb. Azt a szakaszt, amit ezzel kapcsolatosan kezdtem, úgy jegyeztem föl, hogy no, lehet, hogy többen lélekben ekkor állnak föl. Nem fizikailag, csak lélekben. Mert milyen kettős következménye van ennek? Menjünk sorba a kérdéseken, hogyan, első tehát, hogy hogyan szerette Jézust az Atya? Néhány bibliai történettel és kijelentéssel szeretném ezt demonstrálni, felmutatni. Kedves és megható történet az evangéliumok elején, melyik hol számol be róla, arról a bizonyos történetről, amikor a názáreti Jézus elsétál a kanyargós Jordán folyóhoz, mondhatnám úgy is, hogy a Szentföld Tiszájához. Persze ma már a Tisza se annyira kanyargós, de a Jordán se annyira kanyargós. Tehát elsétált a kanyargós Jordán folyóhoz, Keresztelő Jánoshoz, és alázatosan bemegy a derékig érő vízbe, és János, Keresztelő János megkereszteli Jézust egy kis vita után, mert hát Keresztelő János érzi, hogy hát neki itt nincs joga, hát itt az Isten fiát ő, de Jézus azt mondja, hogy ez az üdvrend, így kell lennie. És a keresztség története végén még ki se jött a vízből, a derékig érő Jordán vízből, lejátszódik a nagy igazolás, megnyílik a menny, Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre jászál, olvassuk Máténál, és hang hallatszott a mennyből, szó szerint ez. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten hangja. És ugyanezt a mennyei mondatot leírja Márk és Lukács is. Ők így, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Fenséges kijelentés. Ízlelgessük a tartalmát. Szeretett fiam. A híres, sokak számára ismert agapé szó található itt. Agapétos. A feltétel nélküli szeretet. A totális szeretet, a teljes szeretet. Te vagy az én szeretett fiam. Hogyan szerette az Atya Jézust? Hát így. Egészen különleges élményben volt, hogy tovább lépjünk a történetek sorában. Különleges élményben volt része egyszer három extra kiválasztott tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak. Ők egy különleges kiránduláson vehettek részt. Hegymászáson, nem a Mátrában történt, hanem ott a galileai vidéken, Jeruzsálemtől nem túl messze, Júdea és Galilea határában, különleges turizmus. Egy délután meghívta Jézus őket egy különleges hegyi turizmusra, fölmentek egy magas hegyre, de annál a hegynél sokkal magasabbra jutottak, mert meglepő dolog történt. Jézus arca csodálatos módon elváltozott, ragyogni kezdett, mint a nap, ruhája is sugárzó fehérré változott, és különleges látogatók érkeztek melléjük. A három megszempent tanítványnak remegett a térde, remegett a szívük, a lelkük, Péter, Jakab és János ott álltak remegve, mert látták a híres Mózest, a kőtáblás Mózest, és a tüzes szekeres illést, amint Jézussal társalognak. És közben a békesség és a boldogság felhője borította be őket, az isteni jelenlét borította be őket, a titokzatos jelenlét. És Péter csak dadogja, hogy de jó nekünk itt, jaj, annyira jó nekünk itt, hogy maradjunk itt. Jézus, mi építünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek, Illésnek, magunknak egyet-egyet. Építjük a sátrat, maradjunk itt. Maradjunk itt ebben a gyönyörű boldogságban. De megszólal, megint megszólal a hang a mennyből, és szó szerint ezt mondja, bár most már kicsit hosszabb a mondat, ez az én szeretett fiam, az agapétos, a totálisan szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és itt jön a kiegészítés, hogy reá hallgassatok. Aztán, amikor Jézus föltámadása után kiküldte a tanítványait a világmisszióba, és ezért van egyház, ezért állhat ez a templom, és még sok ezer, százezer, millió templom, Amikor kiküldte a tanítványait, azt mondta nekik, nékem adatott minden hatalom. Na most ugye, azért ez egy érdekes dolog. Amikor, ha valakié a hatalom, akkor az az a mindenható Isten, és azt mondja, hogy fiam, tied minden hatalom. Nékem adatott minden hatalom. Tudjuk, hogy a passzívum, tehát adatott mögött mindig Isten van. Ennyire szerette a fiút az atya. Nékem adatott minden hatalom. Az atya nekem adta minden hatalmát. Íme az atya szeretete. Ebben mi is gyönyörködhetünk. Drága testvérek, talán egy kicsit elvont, úgyhogy már eleve, sietve, elnézést kérek. Kicsit elvont, de azért érzékelteti az atya szeretetét. Pál apostol egyik levele, amit úgy nevezünk, hogy a Kolossé belieknek írott levél. A Kolossé belieknek írott levélnek van egy úgynevezett teológiai tartalma, amit így szoktunk megfogalmazni, ez a szakkifejezés, és ezért kérek elnézést, de nem tudjuk másképpen leírni. Ez a tartalma, hogy kozmikus krisztológia. Tehát kozmikus krisztológia. Ne haragudjatok ezzel a kifejezésért, de ez azt jelenti, hogy így hangzik a teremtés története ebben a Kolossé levélben. Minden. Értitek? Die ganze Ganzheit. Az egész minden. Az egész mindenség. Nem csak a tejútrendszer, hanem a galaktikák végtelen világa. Minden. A sok milliárdnyi fényév. Szóval minden, de minden. Minden általa. Krisztus által. És minden reá nézve teremtetett. Isten mindent Krisztus által, és Krisztusra nézve teremtett. Mindent, az egész kozmoszt. Ezt nevezzük kozmikus krisztológiának. Minden általa és reá nézve teremtetett. Mert így szerette az atya a fiút. Így csak érzékeltetni szerettem volna az atya szeretetét, Jézus a fia iránti szeretetét akartam érzékeltetni. Kicsit ez most nehézkes volt, bocsássátok meg, de ugye érzitek, hogy ez az egész teremtett világ, Jézusra nézve teremtetett. Jézus a szíve az egésznek. Jézus Krisztus az Isten fia, a szíve a kozmosznak. Az egésznek ő az alapdallama. És nekünk akkor harmonikus az életünk, ha erre az alapdallamra ráhangoljuk az életünket, akkor van harmónia. Egyébként diszharmónia van, azaz kakofónia, zavarodottság, mert minden általa és reál nézve. Legyen elég az első kérdésre ennyi válasz, mert itt a második kérdés, de ez könnyebb. Mert az a második kérdés az volt, hogy de hogyan szerette Jézus az övéit, és hogyan szereti az övéit, amíg a világ világ. Ahogy őt az atya, ő azzal a szeretettel fordult az övéi felé. Amilyen fantasztikus módon szeret engem az atya, én úgy titeket. És erre nagyon egyszerű a válasz, hiszen mire kell rámutatni? Hát a passióra. Hogyan szerette Jézus az övéit? Hát a szenvedés történet. Hát jól ismeritek, ugye? Nagyon jól tudjátok, hogy hogyan fogják el, alázzák meg, és korbács, és összeesik a Kálvárián, és golgotai kereszt, és szögek, és kínhalál. Hogyan szerette Jézus az övéit? Hát mind halálig. Halálosan. Jézus sebei halála. Nincs senkiben, ő mondja maga, nincs senkiben annál nagyobb szeretet, mint aki életét adja a barátaiért. Hát nem ezt tette a názáreti Jézus? Ugye láttátok a Mel Gibson filmet? Pár évvel ezelőtt azt a Mel Gibson passió filmet. Rettenetes volt. Mert Jézus ilyen rettenetesen szeret minket. Halálosan szeret minket. Ha nem láttad volna, nézd meg, hogy mennyire szeretett Jézus minket, és szeret minket, vagy olvasd el az igében. Vagy amikor a nagy hét van, akkor mindig megemlékezünk róla. És a Szentlélek Isten nyissa rá a szemedet, hogy azok a sebek, a Jézus szíve felől való seb, kezein és a lábain a sebek, és a hátán, a római korbáccsal szétvert hát, azok a sebek, ugye érted? Részben azért is fontos mindez, mert van itt a Szentigében egy fontos mondat, és talán rájöhetünk arra is, vagy megérezhetjük azt is, hogy miért annyira örömtelen az életünk. Ugye mi elég sokat szoktunk keseregni. Tisztelet a kivételnek. És itt Jézus valami olyasmit mondott, amin én is elgondolkoztam magamba roskadva, ez a bűnbánat jelen, hogy miért is annyira örömtelen az életünk. Mert azt mondja a názareti, őt idézem, mert ő a fontos, hallgassátok csak. Ezeket, tehát amiről eddig beszéltem egy kicsit a saját szavaimmal fölhígítva, de reméljük nem elrontva, ezeket azért mondom nektek, hogy az én, mondja Krisztus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Lehet, hogy ezért örömtelen az életünk? Mert mi itt csiholgatjuk mindenféle kis nyomorult nyavajás eszközzel? De az Jézusi örömöt nem is, lehet, hogy e körül van a probléma? És akkor most jön a további baj. Most jön a gond. És lehet, hogy most állunk fel lélekben, és most távozunk lélekben. Legalábbis remélem, hogy csak lélekben. És remélem, hogy lélekben sem. Mert Jézus kettős követelésről beszél. Két következményről. Az egyik, amikor elmondja az atya iránti szeretetét, és az ő szeretetét a tanítványai iránt, és a tanítványok tanítványainak iránt, akkor azt mondja nekik, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ez az egyik, úgymond, nagyon nyomatékos kérése. Maradjatok meg az én szeretetemben. És van egy másik. Nem mondom, hogy nem küzdöttem vele, hogy elhallgassam, de hát nem tehetem meg, hanem meg kell fogalmazni. Maradjatok meg az én szeretetemben, és itt jön a baj, a gond. És egymást szeressétek. Mert hogyan lehet Jézus szeretetében megmaradni? Azt mondja Jézus, ha megtartjátok az én parancsolataimat. Pár nappal korábban, vagy nem tudjuk pontosan mikor, de ahhoz képest, amit felolvastam, ahhoz valamivel korábban, azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tudjátok a folytatást is, így szól, így mondja Jézus, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ilyeneket mond a názáreti. És Jézusnak van itt egy végzetes kijelentése, beleborzongtam. Csak akkor vagyunk Jézus barátai, ha jézusi szeretettel fordulunk egymás felé. Sokszor idéztük már azt a másik mondatot, hogy nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy Uram, Uram. Nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy debuzgóan vallásos vagyok. Hanem csak akkor vagyunk Jézus barátai, ha jézusi szeretettel fordulunk egymás felé. Ti barátaim vagytok, mondja Jézus, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Még egyszer. Küszködjünk csak a szívünkkel. Bizony csak akkor vagyunk, nem az én véleményem, az nem számít, Jézus tanítása, csak akkor vagyunk az ő barátai, ha azt tesszük, amit ő parancsolt nekünk. Mit parancsolt nekünk? Hogy egymást szeressük. Nos, akkor most magunkba roskadhatunk. Én is. Persze, nem tagadom. Te is, a magad helyén. Ne őrülj annak, hogy én is magamba roskadhatok. Roskadj nyugodtan te is magadba. Ki a maga helyén. Szálljunk magunkba. Soroljuk csak fel magunkba. Úgy becsületesen. Hát ne hangosan, ne hallja a szomszéd. Magunkba. Ki az, akit megvetsz, lenézel. Mindenki szíveskedjék összeállítani a maga listáját. Nagy-nagy szégyenkezve gyónom meg nektek és a mindenható Istennek. Én is elkezdtem ezt, aztán rettenetesen elkezdtem szégyelni magam. Ezzel a listával álltam meg az Úr Jézus előtt, és kértem, hogy ezt a küzdelmet ő vívja meg bennem. Mert félnék, nagyon félnék attól, hogy Jézus azt mondja, hogy nem vagy a barátom. Te nem vagy a barátom, mert te nem szereted a másikat, ahogy én téged. Nem azt teszed a másikért, amit én érted tettem. Orcánk pirulásával valljuk meg. Urunk, jaj! Jaj, a pszichológia törvényei, jaj, a szimpátia és az antipátia törvényei, jaj, Urunk, mi jók vagyunk, nem tehetünk róla. Az a másik merészelt engem kritizálni, beszólt nekem. Az a másik merészelt másként gondolkodni, jaj, Urunk, ne légy ilyen kérlelhetetlen. Ő pedig némán ment a keresztre, hogy önmagát adja mindenkiért. Érted és értem. Hát akkor most mit évők legyünk? Mit tegyünk? Nos, kérni, csak kérni lehet. Egy. Kérjünk tőle bocsánatot. Hányszor, de hányszor törtük miszlikbe az ő parancsolatát, akár az új szeretetről. Bocsánatot kérjünk tőle. És kérjünk tőle erőt, vezetést, áldást. Kérjünk tőle szent lelket, hogy képesek legyünk őt követni. Hogy képesek legyünk erre a harcra, becsületesen megharcolni. Mert ugye szeretnénk mi őt követni. Hát én is szeretném őt követni, te is szeretnéd őt követni, de akkor ezt a harcot meg kell harcolnod. Nekem is meg kell harcolnom. Jaj, csak azok a pszichológiai törvények, jaj, csak azok ne lennének, csak azt tudnám feledni. Nos, drága testvérem, küzdelemre hív téged az Úr Jézus. Küzdelemre fel. Ebben is akar segíteni, akár a szentségesen szent vacsorája, az ő szent és drága teste és vére, és akar neked segíteni lelkével. Mert tudod, az a fontos, és az a döbbenetes, hogy ő nem adja föl. Ő újra és újra megszólítja a szívedet. Újra és újra megszólítja a lelkedet. Mert az a jó, hogy szívünk utolsó dobbanásáig nem ad fel bennünket. Szívünk utolsó dobbanásáig nem mond le rólunk. Végtelen türelmével újra és újra szólít téged és engem, és azt mondja, hogy jöjj! Köves engem, és azokat a parancsolatokat, tanulgass csak azokat a parancsolatokat, a tizet is, meg a nagyot is. A nagy parancsolatra gondolok, ugye, amit Jézus tanított, meg az új parancsolat. És őt kövessük, újra és újra szólít, mert ő ennyire szeret, és mi őt és a másikat, jaj, ne kezdjem újra. Nem kezdem újra, hanem kérjük, kérjük hát ehhez a küzdelemhez Istenünk áldott lelkét a fiú nevében. Amen, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, megrendülve köszönjük meg neked ezt a tanítást. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg a szeretetlenségeinket. Amikor nagyon sokszor hozzád buzgón imádkoztunk. De ha valakinek a nevét említették, akkor ökölbe szorult a kezünk, vagy ökölbe görcsölt a lelkünk. Urunk, bocsáss meg nekünk ezt. És akkor azt kérjük tőled, és látod, ezt is tőled kérjük, hogy add a te szentségesen szent lelkedet a mi lelkünkbe, hogy ezt a küzdelmet, ezt a nemes harcot, a te parancsolataid szerinti nemes harcot megharcolhassuk. Urunk, sóhajtva, kicsit könnyes tekintettel, elszorulott torokkal, de kérünk, segíts meg minket ebben a küzdelemben, mert nálad nélkül tehetetlenek vagyunk. És mi előre is, most is köszönjük neked, hogy megsegítesz minket. Köszönjük neked, Urunk, köszönjük a Szent Igédet. Amen.